Kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karc FM közös műsora. Mai beszélgetőtársaink Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. Szervusz, Eszter!
Szervusz, Imre! Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is.
És Demkó Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Szervusz, Attila!
Szervusz!
A szerkesztő műsorvezető Círiák Imre, tartsanak ma is velünk a következő egy órában.
Az Igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal.
Kezdjük a mai adást Ukrajnával. Attila, főleg ezért vagy itt. Hogy állnak most a harcok? Mit lehet tudni? Ha az ember ugye követi az újságokat, a különböző híreket, akkor végül is az a kép alakulhat ki benne, hogy nagyjából megmerevedett a frontvonal.
Hát ez nem teljesen így van. A Donbaszban van egy komoly orosz előretörés. Ugye a térképen ez nem látszik soknak, csak akik azt magyarázzák, hogy ez a pár kilométer milyen kevés, azt nem tudják, hogy itt egy 8 éve beásott, gyakorlatilag vasbetonerődőkkel, lövészárkokkal megerősített vonalat törtek most át az oroszok Peszkinél, és valószínűleg ez azt fogja jelenteni, hogy Avdiivka is elesik. Na most, hogy ez érthető legyen, hogy ez miért fontos? Azért fontos, mert mögötte már nincs védelmi vonal. Uh-huh. Nincs kiépített védelmi vonal, és nincs semmilyen földrajzi vonal sem egészen a Nyeperig. Tehát az oroszok az áttörést ezt nem tudták kifejleszteni, tehát nem tudták még azt megoldani, hogy ugye az ukránok mögé kerüljenek, egész egyszerűen azért, mert nincs elég gyalogosuk, tehát a harci eszközük van, gyalogosuk nincs, de ettől függetlenül ez egy nagyon fontos katonai fejlemény. Persze a ukrán oldalon is vannak sikerek, ugye Krimben lehet látni azt, hogy most már nagyon valószínű, hogy nem rakéta, meg nem drón, hanem szabotáscsoportok robbantanak, vagy egy szabotáscsoport, nem tudjuk, hogy egy vagy több, és ez komoly gondokat okoz az oroszoknak, meg rendkívül nagy presztízvesztességet. Ugye a szaki repülőtér elleni támadásnál lehetett látni, hogy az orosz felkészültség rendkívül rossz.
Ugye először, nem számítottak ilyesmire?
Hát nagyon tűnik, hogy nem számítottak rá, hogy a Krímben ilyen mélyen lesz ukrán támadás, ugyanis a lőszer, nagy mennyiségű lőszer a repülőgépek mellett volt raktározva, ami azt jelenti, hogy a lőszer megsemmisítésével megsemmisítettek 8 repülőgépet az ukránok. Még akkor is, hogyha ezeknek a gépeknek egy része az valójában már nem volt repképes, akkor is több Su-30-as is megsemmisült, ami hatalmas. Tehát itt nagyon nagy értékről beszélünk. Hatalmas kár az oroszoknak, illetve azt is lehet látni, hogy Oroszország területén belül Kurszk régiójában is ugye lecsaptak az ukránok. Tehát van egy orosz előretörés a főfronton, de a mellékfrontokon azért nagyon sok kellemetlenségük van az oroszoknak, és lehet látni, hogy az orosz felkészültség, meg az orosz trehánytság, felkészületlenség és az orosz trehánytság nagyon komoly károkat okoz az orosz haderőnek. Ugye itt alapvető szabályokat szektek meg valószínűleg a lőszertárolásával kapcsolatban. Így történhetett az, hogy maga a repülőgépek is megsemmisültek, nem csak maga a lőszerrakták.
Ez az orosz trehánytság, aminek az emberek annak idején a tanúi lehettek, amikor még itt állomásoztak az ideiglenesen itt állomásozó orosz csapatok?
Hát ez abszolút, tehát úgy tűnik, hogy azok a sztereotípiák, amik az oroszokról megvannak bennünk is,
azok
alapvetően igazak, tehát elképzelhetetlen számomra, hogy egy nyugati országban így tároljanak lőszert. Uh-huh. Az más kérdés, hogy az ukránoknál is megvannak ezek a trehánytságok, csak ezekről nem hallunk. Tehát az ukránoknak a nagy sikertelenségeiről, mert nagyon sok veszteségük van, és egy része trehánytság miatt, ezekről nem igazán hallunk, mert ugye alapvetően Magyarország is a nyugati vélemény buborékban van. Ukrán oldalon is megvannak ezek, de mégiscsak Oroszország gondolja magát katonai szuperhatalomnak. Azt gondolom, hogy szárazföldi erő tekintetében bebizonyosodott, hogy nem az. Tehát ez a része ez számomra rendkívül meglepő. Tehát uh-huh. ezek alap dolgok, a lőszertárolása, ez tényleg egy alap dolog. És nagyon úgy tűnik, hogy itt az ment el. Illetve saját területen mélységben tudnak lecsapni az ukránok, hogy itt nagyon mélyen, itt Krimben nagyon mélyen csaptak le, vasútvonalra is csaptak, tehát gyakorlatilag most megállt egy időre, nyilván ki fogják javítani a Herszon felé a vasút a Krimen keresztül, úgyhogy a Krimbe csaptak le a vasútvonalra. Tehát ugyanakkor mondom, ezek a hírek, de hogyha racionálisan közelítjük meg, ez nem változtat azon, hogy a frontokon orosz győzelmek vannak, főleg Bakhmut környékén, illetve Peszki-Avdiivka térségében, és itt tényleg egy nagyon erős ukrán védelmi vonal esik el napról napra, nagyon lassan.
Te jártál ott korábban?
Persze, hát én voltam Peszkiben is, meg több pontján Popászna volt még egy másik nagy csata.
Ez ilyen ellenőrző misszió volt?
Ez honvédségi ellenőrző misszió volt. Tehát ott láttuk az ukrán védelemnek a mélységét. Ott mélységben több kilométeren el kiépített védelem volt. Ez most elmegy, és ugye ezt azért hosszú időbe telik kiépíteni. Tehát az oroszok nem állnak meg hónapokra, akkor itt ezt ki tudják bontakoztatni, ezt az áttörést, majd meglátjuk. Tehát az oroszok engem megleptek azzal, hogy ugye mennyire lassú ez az offenzíva, de látjuk az okokat, tehát nincs elég emberük, nincs mozgósítás, és így próbálják hát ugye jelentős pénzzel a szegényebb rétegeket megtalálni, meg a patrióta rétegeket, hogy önkéntesként jöjjenek a hadseregbe, de úgy tűnik, hogy ez nem elég. Tehát az orosz haderő, most csak egy példát mondok, hogy a Doni magyar hadsereg 200 kilométert védett nagyjából 200 ezer emberrel.
Uh-huh. Az orosz kilométer egy ember, vagy hogy volt ez?
Hát nyilván máskor...
200 kilométer 200 ezer emberrel, az 1000 ember per kilométer.
Így van. Az orosz haderő az egy 1500 vagy még akár hosszabb fronton van 150 ezer emberrel. Uh-huh. Tehát értjük azt, hogy kilométerek vannak a fronton, ahol alig van orosz katona, és gyakorlatilag a tüzérségükkel fogják. Tehát azért így nézve nem gyenge az orosz teljesítmény, de az, hogy nem tudják az élőerőt pótolni, vagy nincs rá politikai akarat, hogy pótolják. Nyilván ez is egy alapvetően gyengeség, hogy nem mozgósít, mert a belpolitikailag olyan hatása lenne. Tehát Oroszországot azt hiszem, hogy a hagyományos erők tekintetében azért jóval alacsonyabbra kell értékelni katonai ütőerő tekintetében, mint ahogy értékeltük a háború előtt. Az más kérdés, hogy vannak nagyon erős részei az orosz hadseregnek, azt látjuk, hogy a tüzérség az működik, azt látjuk, hogy a cirkáló rakétáik, robotrepülőgépeik azok nagyon magas technikai színvonalat képviselnek, de a harckocsiző erőik, a légierejük az nagyon messze van a nyugattól, tehát több évtizedes lemaradásban van.
De az orosz birodalom háborúiban ez rendre mindig kiderült, aztán ezen általában javítottak.
Hát igen, csak hogyha megnézzük az orosz demográfiai helyzetet, meg az orosz lakosság számot. Tehát van egy 145 milliós ország. Az Európai Unió lakossága 450 millió. Az Egyesült Államok lakossága 330 millió. Tehát a régi orosz birodalom ugye a hatalmas lakossággal, meg a Szovjetunió a hatalmas lakossággal.
Annyian vannak, mint az oroszok.
Igen, annyian vannak. Most már az annyian vannak, mint az oroszok, nem mondhatjuk, kevesen vannak. Egész egyszerűen világszinten kevesen vannak. És ugye a második világháborúban is a mennyiség átment minőségbe. Tehát a magyar frontot, még a második magyar hadsereg, ami nyilván nem volt olyan szintű hadsereg, mint a Wehrmacht, hatalmas veszteséget okozott neki. Úgy törtek át, hogy addig küldték a katonákat, meg a harckocsikat hullámokban, amíg el nem tört a magyar vonal. Na most ezt, hogy embert áldoznak a sikerére, ezt nem tudják megtenni most itt az ukrán háborúban, nincs elég ember. Tehát ez a része, az annyian vannak, mint az oroszok, ezt felejtsük el. Annyira kevesen vannak, mint az oroszok ebben a háborúban, inkább ez az ukránok többen vannak. A háború első napjától kezdve több az ukrán katona ebben a háborúban, mint az orosz. És ez egy bizonyos orosz elbizakodottságot is mutat, hogy egy ennyire kicsi erő. Én ezért nem hittem a háborúban, mert megnéztem, hogy ez mekkora haderő. Ez egy 200 000-es mindennel együtt 200 000-es hadsereg volt. Mondom, hogy támadnak meg egy olyan országot, aminek több mint 200 000-es a hadsereg, és mellette még azért ott van a Nemzeti Gárda, ott vannak ugye egy adott pillanatban védekezni, a rendőrség is fog, meg kiosztják a polgári lakosságot. Hogy? Hát nagyon elbizakodottak voltak, de mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem nyernek az oroszok. Nyernek, csak sokkal lassabban, sokkal nehezebben, és rendkívül kínos vesztességek, vereségek közepette. Ugye a Moszkva, utána a Szaki, most ezek a krími dolgok azért mutatnak valamit az orosz állammal kapcsolatban, hogy mélységben az ukrán szabotőrök ilyeneket meg tudnak csinálni. Mert az, a rakéta az egy dolog lenne, vagy egy drón, de itt nagyon úgy tűnik, hogy ott a helyben emberek vannak. Tehát oda mennek, és lőszerraktárakat, vasúti csomópontokat lőnek ki.
Említetted a nyugati véleménybuborékot. Úgy tűnik, hogy ebben az ukránok viszont jobbak, tehát propagandában.
Hát egyrészt jobbak, jobban is értik szerintem a nyugatot, másrészt meg, hogyha valaki a széllel megy együtt, annak, tehát nyilván... Egyrészt itt egy orosz agresszió történt, ezen különösebben vitázni nem lehet,
persze.
Mert megtámadták. Tehát nyilván ez egy óriási segítség, és nyilván ezzel az összes ukrán hiba meg nagyon komoly bűn, mert szerintem azért a kisebbségekkel való hozzáállás 2000 már a Majdan alatt is azért ez egy nagyon negatív történet, de ezzel fölmentés nyert. Még persze nyugaton nem is nagyon foglalkoztak ezzel, de nagyon sokak szemében, vagy lengyelek szemében, a lengyeleket azért sértette nagyon az, amit az ukránok 14 után csináltak meg a románokat, de ez fölmentés nyert pillanat alatt, ugye az orosz agresszió miatt. És most bármit elhiszünk, amit Ukrajna mond, tehát azt azért mennyire bizarr, hogy a magyar lapokban is az Index lehozza, hogy Oroszország lövi az aporozsiai atomerőmet.
Ezt akartam ezeknek a következő téma, hogy ki lövi az atomerőművet.
Hát egy olyan atomerőművet, ami orosz kézben van. Hogy lőne már Oroszország? Tehát nyilván nem is az atomerőművet lövi. Tehát az ukránok lőnek. Azért lőnek, mert az oroszok próbálják a zaporozsiai atomerőmet, meg mellette van egy hatalmas hőerőmű. Együtt ez nagyjából 4,5 paksal ér föl. Tehát ez egy óriási. Ez az ukrán energiatermés 25%-a ott van az Enerhodár városában, és az oroszok próbálják ezt leválasztani az ukrán rendszerről. Eddig az ukrán rendszer kapta az áramot az orosz kézbe lévő két nagy erőműből. És akkor ez a konfliktus alapvető forrás, az ukránok nem akarják hagyni, hogy az oroszok leválasszák, vagy ha már leválasztják, akkor ők se kapjanak az áramból. Ugye lövik a pilonokat, lehet látni az elektromos szállításnak, tehát a vezetékek könnyen sérülnek egy tüzérségi támadásra. Én magam is sok ilyen szétlőtt, meg transformátorházak, stb. Ezek viszonylag könnyű célpontok. Ezeket lövik, nem az atomerőmű blokkokat az ukránok. És itt most abban a rettegünk, hogy itt az atomerőmű blokkokat lövik. Nyilván atomerőmű környékén lőni az nem egy szerencsés dolog, de azért azt tudnunk kell, hogy...
Ha már mind a két oldal trehányságát, mert ugye örökölték a szovjetektől...
Mind a kettőnél azért megvan ez.
Össze-vissza lövöldözhetnek
viszont
részegen.
Viszont a szovjet technika azért úgy építették meg ezeket, hogy háborús viszonyokra is, tehát egy közvetlen, egy 122 mm-es vagy egy 152 mm-es tüzérségi lőszer az nem fog egy atomkatasztrófát. Tehát nyilván, hogyha folyamatosan mondjuk nagyobb rakétákkal, nagyobb 4-500 kilós robbanóanyaggal lőnék, akkor abból nagyon nagy baj lehetne, de azért nem erről van itt szó, tehát itt is nyugodjunk meg. De mondom azt, hogy a nyugati véleményből olyan erős, hogy gyakorlatilag a félvilág elhisz, hogy az oroszok lövik azt az erőmet, amiben saját orosz katonáik vannak. Tehát nem az oroszok lövik. A BBC még viszonylag lehozza a sorok között, hogy hát itt nem az oroszok lövik valójában, de nem mondja ki. Tehát több BBC-s cikket néztem, mondom, mi itt a hiba a képben? Hát nyilván nem meri leírni, hogy itt azért egy ukrán PR műveletről van szó. Az más kérdés, hogy van oka az ukrán lépéseknek, mert Ukrajnának vége lesz, hogyha ez az energia 25%-kal kiesik az ukrán, és úgy, hogy már kiestett, a Vuledárba is elvesztettek egy erőművet, már több erőművet elvesztettek, ez viszont a legnagyobb. Tehát ezt elveszítik az ukrán rendszerből, akkor Ukrajnában nem lesz villany a télen, és még az oroszoknak még szét se kell lőni a gázinfrastruktúrát, de azt is szét fogják lőni, ha nagyon úgy érzik, hogy kell. Uh-huh. Tehát Ukrajna óriási bajban van, nem csak a frontokon, hanem egész egyszerűen azért, mert lesz egy tél, amikor a lakosságnak fűtenie kell, a villanynak működnie kéne, nem fog működni, hogyha az oroszoknak sikerül ezeket a dolgokat megcsinálni, vagy ha tényleg annyira elvadul a dolog, hogy szétlövik a gáz infrastruktúrájukat, mert szét lehet lőni. Tehát ez nem sok rakétába kerül, egy-egy ponton, egy-egy kulcsfontosságú ponton kell lekapcsolni, mondjuk Kijevet lekapcsoljuk, 3 milliós városban nem lesz áram, nem lesz gáz.
Menjünk egy kicsit más témára, ahol már Eszternek is a lesz tere kibontakozni. Mindenféle politikai válaszokat próbálnak adni nemzetközi szinten az orosz agresszióra. Fölmerült például az orosz állampolgároknak a kitiltása. Mind a kettőtök véleménye érdekelne, hogy lehet ezt kivitelezni, és hát, hogy mondom, a jogállamisága hogy egyeztethető ez össze?
Hát úgy egyáltalán hogy egyeztethető össze normális emberi gondolkodással. Tehát az orosz nép nem tehet róla, hogy hogyan döntött a vezetés, hogyan döntött Putyin, hogy megtámadják Ukrajnát. Tehát nem az ő problémájuk ilyen szempontból. Ami engem ebben a kijelentésben, ugye az észt miniszterelnök volt, ha jól emlékszem, aki azt mondta,
aztán hogy... Aztán talán a hogy, finn is, és utána azt hiszem a lengyelek is már.
Igen, tehát, hogy, mert hogy nem jog, vagy nem kiváltság az, vagy hogy az kiváltság, hogy valaki Európába jöhet, és nem jog.
Ki mondta ezt utoljára? Hát Orbán Viktor, amikor a menekült válság volt, emlékeztek rá, hogy Európába jönni az nem állampolgári jog, hanem kiváltság.
Igen, és akkor ezt mondták, és már nem is emlékszem pontosan, hogy volt konkrétan az a mondat, ami elhangzott az észt miniszterelnöknek a szájából, csak egy ismerősömmel beszélgettünk róla, és így mondtam neki, hogy behelyettesíted az orosz szót a zsidóval, akkor már is más a megítélése. Aha. De miért? Tehát megint előjön a kettős mérce, hogy valakikkel szemben valamit lehet, vagy nem lehet megtenni.
Uh-huh. Én úgy látom, hogy ez is egy olyan progresszív gondolat, ami valójában önsorsrontó, vagy a céllel szemben megy. Mert mi lenne a cél? Ha az a cél, hogy az orosz népet meggyőzzük arról, hogy mi társadalmunk a jobb, meg mi, nekünk van igazunk, mint Európai Unió vagy NATO, akkor jöjjenek minél többen, és egyébként láthatják, hogy sokkal jobb az életszínvonal. Tehát Oroszország alapvetően nem Moszkva, meg nem Szentpétervár, hanem egy szegény ország. Tehát az orosz, aki idejön, az valószínűleg meglepődik még Budapesten is, hogy mennyivel jobban él egy átlag magyar, mint egy átlag orosz. Most mi a cél? Az a cél, hogy az oroszokat elszigeteljük, teljesen bezárjuk a saját kis világukba, akkor nyilván az értelmiségnek ez fájni fog, az orosz értelmiségnek, de alapvetően még ott is egy dac reakciót vált ki. Tehát az ilyenek, ugyanaz, mint mondjuk, nem tudom, Münchenbe vagy valahol, hogy nem ítélt el az orosz agressziót, akkor leváltjuk, megalázzuk. Ezeket az orosz propaganda ezerszeresére nagyítva fogja kihasználni, és még inkább a segíteni fog az orosz háborús propagandán, hogy a nyugat az ellenség, Európai Unió az ellenség. Tehát igazából Putyinnak megint tesz az európai progresszió egy hatalmas gesztust, vagy egy nagy segítséget, mert igazából ez Vlagyimir Putyin rendszerének fenntartásához járul hozzá minden tekintetben, nem a gyengítéséhez.
Meg ő már korábban is ezzel érvelt, hogy tulajdonképpen nem vele van bajuk az európaiaknak, hanem az oroszokkal.
Így van. Hát az Oroszország, tehát ez a putyini rendszernek az érvelését nagyon megerősíti, mert veletek van baj. Nem az orosz elittel, vagy nem az orosz nacionalizmussal, hanem minden orosszal, meg Oroszországgal, meg fel akarnak osztani minket, háttérbe akarnak szorítani minket. Tehát az összes részben paranoid, de azért nem teljesen megalapozatlan, azért az elmúlt 30 évben, ahogy az Egyesült Államok meg a Nyugat-Oroszországhoz hozzáálltott, azért komoly hibák vannak, és ezt egyébként most mondjuk Harry Kissinger a legújabb cikkében, vagy egy interjúban el is mondta, hogy azért ez az út az nem egy irányú út, szó, hogy csak az oroszok tehetnek róla, hogy ide jutottuk, hogy a háború szélén vagyunk Oroszországgal. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb történet. De ezt a részben paranoid, részben megalapozott világképet, ezt baromira erősítik ezek. És az észt, meg a finn miniszterelnök, azt hiszem hölgy mind a kettő, igazából rettenetesen sokat segít Vlagyimir Putyinnak ezzel is.
De senkivel sem, szemben sem lehet így viselkedni. Tehát mondom, engem ez volt, ami leginkább ledöbbentett. Ez a kollektív bűnösség elvét követi az ilyen kijelentés, meg hát diszkriminatív. Tehát valakit a származása, állampolgársága, stb. Miatt akarnak gyakorlatilag meghurcolni.
Folyik egy igen komoly háború a szomszédban. Talán ez Attila is egyetért azzal, hogy ez inkább, ez már háború, tehát mind a két oldalon komoly emberveszteségek vannak, szenvednek a civilek. Talán ideje lenne valamiféle nemzeti egységet fölmutatni ebben a kérdésben, Magyarországon is. Szerintetek ez sikerült? Kérdezem álságosan Esztertől.
Szerintem olyan szempontból van nemzeti egység, hogy minden magyar ember szeretné, hogyha béke lenne, és nem éreznénk mi is a következményeit ennek a háborúnak, a háborús gazdasági válság révén. Ami nem sikerült, az ellenzéki politikusoknak megérteni a saját szavazóikat, mert hogy az ő szavazóik sem akarnak háborút a szomszédban, és ezért nem tudom, meglátták a lehetőséget, így április 3-a után, hogy valamivel kiemelkedjenek a letargiájukból, nem sikerült, megint nem egy jó témát találtak. Tehát mindennel, legyen az kőolaj,
volt itt,
gáz,
ugye, olajszállításoknak a
erdők, minden, bármi.
Amikor, ugye amikor az olajszállításokat szüneteltette az orosz fél karbantartásra hivatkozva, aztán a gázszállítások legutóbb, amikor a tranzitdi befizetése kapcsán, amikor ugye leállt az olajszállításnál, ugye leállt az olajszállítás azért, mert a tranzitdiat nem fogadták el az ukránok a szankciók miatt, és akkor ugye a MOL-nak kellett közbelépnie, de hát ugye itt is már elkezdték az álhírek, nem tudom máshogy mondani, az álhírek terjesztését, hogy hiába volt Orbán Viktor jóba az oroszokkal, meg hiába idézőjebe, hogy ők interpretálják, tesz meg mindent azért, hogy az oroszoknak kedvezzen, mégis ugye ennek semmi értelme. Ugyanaz a gázszállítások kapcsán, ugye legutóbb volt ez az erdőírtásos hír, amikor azzal jöttek elő, hogy Orbán Viktor személyesen vágja ki az erdőket.
Az összes fát.
Igen, az összes fát.
Tehát hergelnek, ezzel akarnak politikai tőkét szerezni, mivel tényleg teljesen a padlón vannak, majd biztos kitérünk még a Jobbik Jakab Péter harcokra is. Totál a padlón vannak, a saját népszavazási kezdeményezésük mögül kivonulnak, tehát nem tudnak magukkal politikai értelemben mit kezdeni, inkább az egyébként az ő sajtójuk által legyártott vagy felnagyított álhírekre repülnek rá, erre hoznak létre tüntetéseket, ezekkel foglalkoznak, de az embereket nem érdekli. Tehát megnézzük, hogy az elmúlt időszakban milyen tüntetések voltak, a Katával kapcsolatban volt ellenzéki mércével mérve nagyobb tüntetés, de az is kifulladt. Most az LMP szervezte az erdős tüntetést, ugye a fakivágások miatt, keltették a pánikot, arra is azt hiszem, azt olvastam, hogy 5000 ember ment el, de utána már csak ilyen pár tízen voltak, akik lefoglalták a Margit hidat megint, tehát most ez az új mániájuk, most már nem az Oktogon, hanem a Margit híd, amit folyamatosan le akarnak zárni.
Stratégiai pont, ugye egy híd.
És ugye mindig kiderül, hogy nincs igazuk. Most nem azt akarom mondani, hogy hazudnak a választóiknak, mert az lehet, hogy túl erős, de egyszerűen nincs igazuk. És aztán megint szembe jön a képmutatás. Ugye a pénteki tüntetésen Baranyi Krisztina, 9. kerületi polgármester elmondta, hogy milyen szörnyű az Orbán, meg hogy lehet, hogy kivágják a fákat, és meg kell menteni, stb. Majd a tegnapi napon, kedden 16 fát, azt hiszem ilyen 20 méteres fákat vágtak ki a 9. kerületben, hogy a munkagépek el tudjanak fordulni. Ugye jött a sajtóban is, én nem tudtam, hogy van ilyen öreg fa áttelepítő gép, de hogy még Tarlós főpolgármestersége idején vettek egy ilyen gépet pont az ilyen esetekre, hogyha vannak egészséges, magas, nagy fák, azokat át lehessen vinni valahova. Ennyit számít nekik. Tehát mindig csak a saját politikai céljaikat tartják szem előtt, és még az sem érdekli őket, hogy egyébként teljesen képmutató, amit csinálnak. Uh-huh.
Én azt látom, Attila, hogy abszolút hiányzik a szakértelem és a logika. Nem csak abban, amit az elmúlt időszakban mondtak energetikai ügyben. Tehát én azt látom, hogy tényleg elhitték, hogy van alternatívája az orosz gáznak. Látható, hogy nincs. Tehát ezt mondták, hogy csak át kellett volna állni. Nincs hova, nincs mire átállni. Egyszerűen nincs. Nyilván takarékoskodni kell az árammal is, a gázzal is, tehát persze. De ez nem fogja azt a magyar gázfüggőséget, meg a térség gázfüggőségét megszüntetni. Egész egyszerűen elhiszik a saját vágyaikat, a saját álmaikat, meg a nyugatról jövő bármilyen sugallatot. Tehát uh-huh. Bármi, ami nyugatról jön, most nem akarok nagyon elmenni, de mondjuk amikor az OMV megvette a MOL egy részét, az mennyire jó, mert egy nyugati cég bevásárolja magát. Mint kiderült, az OMV a Szurgutnyefte gáznak a trójai falova volt, ugye ez még több mint 10 éves történet, és amikor az Orbán kormány végül kinyomta, ugye az OMV-t a Gyurcsány kormány engedte be a MOL-ba, ezzel kvázi az oroszoknak a trójai falovát, ugye 21%-a volnak, amikor az Orbán kormány ugye visszavette egyébként nagy pénzért, tehát többért, mint amennyiért gyakorlatilag elkotja vagy érték a MOL-t annak idején, a Gyurcsányék idején, akkor óriási felháborodás, hogy a magyar adófizetők pénzének hihetetlen pazarlása sose fog megtérülni. Hát most megtérült, hogy a szorult nyelvte gáz nincs benne, megtérült, hogy a gáztározók azok magyar kézben vannak, mert azt csinálunk, amit akarunk, míg Németországban úgy töltjük fel, ahogy akarjuk, míg Németországban ugye a Gazprom kezébe van nagyon sok gáztározó. Most vették el a Gazpromtól a nyáron. Igen. Tehát ezek a részek újra meg újra kiderül, hogy ki gondolkodik előre, és ki gondolkodik racionálisan. Tehát ezek az emberek, én beszélgetek néha még a szakértőikkel, és mondom, te abszolút nem érted a valódi helyzetét Európának, meg Magyarországnak, kitettek vagyunk, aki kitett, az óvatosan beszéljen, mert egész egyszerűen a főfelelőssége egy kormánynak, az erkölcsi felelőssége az a magyar néppel szemben van. Azzal szemben van, hogy nekünk itt Budapesten, vagy Kiskunfélegyházán, vagy Győrbe lesz-e mivel fűteni, meg világítani. Szörnyű, ami Ukrajnában történik, de a magyar kormány felelőssége akkor is a magyar néppel szemben van, és nem az, hogy jó újságcikkek szülessenek mondjuk Londonban, vagy Párizsban, Magyarországgal, mert az újságcikkkel nem lehet majd fűteni. Tehát egyszerre szomorúnak látom ezt a helyzetet, hogy van egy olyan ellenzéke, vagy baloldala, vagy progresszív oldala Magyarországnak, aki a világ tényeivel nincsen tisztában.
Hát ugyanez van egyébként faügyben is, mert bár ugye nem ez a helyzet, hogy nekiállt mindenki erdőt írtani, mert kiderült, hogy vannak tartalékok, sőt, bőven vannak tartalékok, de itt az elsődleges kérdés az, hogy mivel fűtünk télen, pláne vidéken, ahol rengetegen fával tüzelnek. Szóval hát vannak olyan kérdések, amelyek fontosabbak, és talán...
Meg remélem, ezek az emberek műfenyőt használnak karácsonykor, mert a karácsonyfát is ki kell vágni.
Igen, így van, így van, így van. És azért ez teljesen máshogy néz ki mondjuk a nagykörúton belülről, meg teljesen máshogy néz ki vidéken, ahol ez tényleg egy húsvágó probléma. Viszont egy fontos dolgot mondtál, Attila, hogy akkor ezek szerint bár a hadműveletek terén az oroszok nem haladnak úgy, ahogy kellene, de akkor az energiafüggését Európának, Németországnak, az Európai Uniónak azt jól számolták ki? Mert mondom, ezt is le kellett modellezni. Abszolút. A gazdasági oldalát az egésznek.
A gazdasági háborús része, tehát az alapvetően a katonai része az nem annyira sikeres, a gazdasági háborús része az jóval sikeresebb orosz részről, és az oroszok egyébként most már keresik az alternatív utakat, mert nyilván van egy-két olyan technológiai szankció, ami tényleg megüti őket. Az a része, hogy az gáz meg olaj, hát itt Európa abszolút magát lőtte megint lábon. Tehát olyan vaksággal, tehát hogy ami a bizottságban van, az nem tudom, a bizottság az rohan előre egyébként. Az államok mondják, hogy lassítsál már, Ursula, de nem, mert a saját politikai tőkéjét, karrierjét építgeti a bizottság elnöke is, meg tehát ott is ez van, tehát hogy a vágyakból indulnak ki, nem a valóságban. Az oroszok sajnos a következő egy pár évben még abszolút kézben tartják Európa energetikai biztonságát, és most, ami történik, az látható, hogy teljesen célzottan vették vissza Németországnak az ellátását. A mi ellátásunkat nem vették vissza, mi pluszgázt kapunk. Nem szabad ezt egy erkölcsi mércén keresztül kell nézni, meg lehet Szijjártó Péteren nevetni, hogy kint van Lavrovnál, de itt lesz gáz. Ennyi.
És egyébként nyilván az Európai Bizottságnak ez az ötlete, ez egy bornít baromság, már bocsánat, hogy ugye vegyük el annak a gázát, akinek van, de hogyha nekünk marad gázunk, amit oda tudunk adni másoknak, akkor nyilván adott esetben segíteni fogunk a németeknek is, ahogy például az ukránoknak segítettünk minden télen idáig. Nem? Ez teljesen világos. Hát,
minden kormánynak a saját népével van szemben felelőssége. Én azt gondolom, hogy Nem hiszem, hogy fizikailag lehetséges elvenni ezt a gázt, ami Magyarországon van, majd legfeljebb indul egy, nem tudom, jogilag indul egy kötelezettségi eljárás, és majd 3 év múlva lesz valami eredménye. Nyilván, amíg a magyar lakosságnak nincs teljes ellátottság addig, nagyon sajnáljuk Németországot. Most ugyanúgy döntöttek, most a realitás szembe jött velük, hogy a 3 utolsó atomerőmet nem állítják le, de miért kellett leállítani az elmúlt 10-valahány évben egy hatalmas atomerőmű kapacitást? Tehát ennyi eszük van. Ennyi esze van az európai progressziónak, zöldeknek, saját magunk alatt vágtuk a fát, egyébként Németország meg Ausztria tett legtöbbet azért, hogy Európa kiszolgáltatott legyen az orosz energetikának, nem Magyarország. Mi az elmúlt 12 évben építettük az interkonnektorokat, saját kézbe vettük a saját gáztárolóinkat, miről beszélünk? Tehát ez a valóság, a tényekkel foglalkozzunk, ne a felépítménnyel meg a habbal, abban baromi jók, de a tények arra mutatnak, hogy Németország lából lőtte egész Európát az energetikai politikájával, energiapolitikájával. Az energia vende egy óriási kudarc, ami mindannyiunkat, a mi életünket is befolyásolja, ugyanis egy Európán belül össze vagyunk kötve, az elektromos rendszerünk össze van kötve. Ha Németországban leáll valami, az lehet, hogy Magyarországon fog áramszünetet okozni a télen, és nem mi tehetünk majd róla, hanem a németek.
Önök az Igazság óráját, az Alapjogokért Központ és a Karc FM közös műsorát hallgatják. Műsorunk hamarosan folytatódik.